Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A karácsonyról sok mindent mondanak, állítják, hogy a karácsony nem a gyertyák, az ajándékok vagy a díszek ünnepe, hanem a szereteté, amely a szívünkből árad. Karácsony az az idő, amikor mindenki visszatalál ahhoz, ami igazán fontos, a családhoz, a barátsághoz és a szeretethez. Ugyanakkor a karácsony nem egy nap, hanem egy érzés, az a pillanat, amikor ráébredünk, hogy a legnagyobb ajándék mindig a másik ember jelenléte. Ne feledjük el, hogy a karácsony akkor van, ha megosztjuk, amink van, és felismerjük, hogy együtt mindenünk megvan. Témánk a szívünnepe. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Veres László marosszentkirályi református lelkipásztort. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Áldott, békés, karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek. Karácsony van, ezért jó, hogyha most egy kicsit a karácsonyról beszélgetünk, a karácsony lényegéről. Már hetek óta annyi minden és annyi mindenki a figyelmünket, az időnket, a pénzünket és a legfontosabbat, a szívünket akarja. A figyelmünket igényli a televízió. Ebben az időszakban a tévéműsorok színskálája átvált pirosra és fehérre, jöhet minden, amiben ezek a színek dominálnak. Ebben az időszakban a pénzünket, a figyelmünket igénylik a nagy áruházak. A gazdag kínálatban milliók teszik fel a kérdést. Jaj, mit vegyek, jaj, mit ajándékozzak, jaj, mit tegyek az asztalra. Beszélnünk kell tehát a karácsonyról, mert amilyen a szívünk, olyan lesz az ünnepünk is. A nagy rohanásban talán észre sem vesszük, hogy éppen a karácsony lényegét, a karácsony szívét veszítjük el. Beszélni kell tehát a karácsony ünnepéről, hogy találjunk vissza a karácsony szívéhez, Jézus Krisztushoz.
Mai témánk tehát a szívünnepe. Lelkipásztor úr, hogyan ünnepelték régen a karácsonyt, és melyek voltak a legjellemzőbb hagyományok?
Karácsony ünneplése a 4.-5. században kezdődött el, az egész kereszténységben, és a 6. századra már teljesen általánossá vált. A középkorban az új esztendő karácsonnyal kezdődött, így a karácsonyi szokásokban és hiedelmekben egyaránt megtalálhatók az évkezdethez, a téli napfordulóhoz és Jézus születéséhez kapcsolatú hagyományok. Ezek koronként, vidékenként és felekezetenként is változtak. Mindezek részletes ismertetésére nem lenne elég egyetlen rádióműsor, és mivel nem vagyok néprajzkutató, nem is vagyok igazán illetékes abban, hogy erre a kérdésre kimerítő választ adjak. De felsorolás szerűen elmondhatok néhányat, és a kedves rádióhallgatók pedig kiegészíthetik azzal, amit ők maguk ismernek, gyakorolnak vagy gyakoroltak, még a mai napig is gyakorolhatnak. A karácsonyi ünneplés egyik fontos eleme az étkezés. A katolikusok ilyenkor még böjtös ételeket ettek, zsiradék és hús nélkül, ami viszont nem jelentett szegényes fogásokat. A protestánsok ezzel szemben zsíros, húsos ételeket fogyasztottak, elmaradhatatlan a töltött káposzta. Régebb az asztalra helyezett ételeket általában egy bizonyos sorrendben fogyasztották el, a család tagjainak az egészségét hivatottak biztosítani a népit szerint. Az ételek maradékát mágikus céllal használták fel, sok helyen a gyümölcsfák alá szórták, a jó termés reményében. Ősi karácsonyi hagyománynak számít a kántálás. A kántálók csoportonként járták, vagy járják végig a falut. Engedélykérés után az ablak alatt, vagy bent a házban karácsonyi énekeket énekeltek, verses köszöntőt mondtak. A repertoár egy falun belül is változhatott. A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör egyik legelterjedtebb és legismertebb színjátékszerű szokása. Főkelléke a jászol vagy templom alakú betlehem. A színjátékban megjelennek a Szentírásból jól ismert szereplők. Mária, József, az angyalok, pásztorok, a bölcsek, Heródes király és az írástudók. A betlehemezést mindig valamilyen adománykérő formulával zárták. Ehhez képest a karácsonyfa állítása viszonylag új keletű szokás, valamikor a 19. században honosodott meg nálunk. Protestáns vidéken légátus, azaz teológiai hallgató, mint a teológiai főiskola küldötte érkezett a gyülekezetbe, aki az ünnepnapokon segítségére volt a helybeli lelkipásztornak a szolgálatban. Szolgálatáért pénzbeli támogatást kapott, illetve kap ma is a gyülekezettől.
Tiszteletes úr, milyen szerepet játszottak a vallási szokások a régi karácsonyokban, és hogyan kapcsolódott az ünnep az egyházi élethez?
A régi karácsonyi népszokásokban keveredtek az ősi pogányhitből fennmaradt hagyományok a keresztény üzenettel. Ez felekezetenként eltérő volt. Római katolikusoknál ismert a borszentelés, amire karácsony harmadnapján került sor a templomban. A bort a pap megáldotta, aminek a néphit szerint mágikus ereje lett. A protestáns felekezetekben a középpontban az istentisztelet, az úrvacsora, a textushoz kötött igemagyarázat állt és áll. A kántálók református vidéken legalábbis csak éjfélig jártak, akkor azonban nyugovóra tértek, hogy jelen lehessenek a másnapi úrvacsorás ünnep istentiszteleten. A karácsonyi ünnepnapok egyikén a gyerekek ünnepi műsora, másokon az énekkar vagy egyéb csoportok ünnepi műsora növelte az ünnepnap meghittségét. A karácsonyi úrvacsorára való felkészülést bűnbánati hét előzte meg, amire néhol többen, máshol kevesebben jártak el.
Hogyan készült egy család a karácsonyra régen, amikor még nem léteztek modern, kényelmi eszközök és technológiák?
Lelkesen készültek a karácsonyra régen is. A nagy takarítás, a sütés, főzés időigényes előkészület volt 100 vagy 80 esztendővel ezelőtt is. Karácsonyfa és ajándékozás volt már az én szüleim gyermekkorában is. Ők most 80 évesek, tőlük is tudom. A karácsonyfa díszeket saját kezüle készítették el. Diót arany vagy ezüst színűre festettek, és úgy aggatták fel a fára. Együtt aggatták fel a házilag készült kekszel együtt, amin egy kicsi lyukacska volt. Szaloncukrot is saját kezüleg készítettek, amit sejempapírba csomagolva függesztettek fel a karácsonyfára. Papírból vágtak ki csillagot, angyalt vagy egyéb karácsonyi szimbólumot. Vattát helyeztek el a karácsonyfa ágain, és ez a havat jelképezte. Színes égő sorok még az én szüleim idejében természetesen nem voltak, de az én gyerekkoromban már előfordultak, de azért az én gyerekkoromban is még, úgy ahogy a szüleim idején, a fára igazi viaszból készült gyertyák kerültek, amelyeket kis csipeszek segítségével tűztek fel a fára. Régen, de nem is olyan régen. A karácsonyi előkészületekhez hozzátartozott, hogy távol élő ismerőseinknek, rokonainknak üdvözlőlapokat írtunk. Ezek napokon keresztül folytak. Voltak, akik az üdvözlőlapokat is saját kezüleg készítették el.
Régen a karácsony inkább a családok és a közösségek összetartásáról szólt. Hogyan alakult ez át napjainkra?
A régi népszokások egyik kedves momentuma az volt, hogy karácsony estéjén az összegyűlt családtagok almát ettek, és az almát annyi részre vágták, ahányan voltak a családban, hogy a következő évben is együtt maradjanak és összetartson a család. A családtagok korábban, régebb, mondjuk az én szüleim idején nem voltak annyira szétszóródva, mint ma. De akkor is megtörtént, hogy a nagyobb gyerekek, akik már kiröppentek a házból, karácsonyra tértek haza. Meglátogatták, felkeresték egymást a rokonok, a falubeliek is. Karácsony ma is sokak számára azt jelenti, végre újra együtt van a család. Gondoljunk most egy pillanatra azokra milliókra, akik ma külföldön élnek és dolgoznak, de karácsonykor megindulnak, hogy itthon ünnepelhessenek szeretteikkel. Vagy gondoljunk azokra az idős szülőkre, akik maguk csomagolnak fel és indulnak el busszal, repülőgéppel, hogy az óperencián túl élő gyermekeikhez eljussanak. Viszik nekik az itthoni finom falatokat, a házi kolbászt, a zsírban lesütött húst, vagy a zakuszkát, amit hiába próbálnak az ottani alapanyagokból elkészíteni, sohasem lesz olyan zamatos, mint az itthoni. Ezek az útra kelő idős szülők egy kicsit olyanok, mint az egykori bölcsek, akik elindultak távoli szülőföldjükről, hogy egy számukra ismeretlen országba érkezzenek, ahol leborulva imádták kisded Jézust. Ott élték át, hogy egy nagyobb családhoz tartoznak, ami Jézus körül születik. De ezen a karácsony estéjén ne feledkezzünk meg azokról sem, akik bármennyire szeretnék, nem tudnak együtt lenni a családdal, még most sem, karácsonykor sem, például az éjjeli őrök. És sok-sok egészségügyi dolgozó ezen az estén is másoknak szolgálnak. Kívánom, hogy bár nincsenek együtt a családtagokkal, nekik is legyen áldott karácsonyuk.
Vajon hogyan lehet megőrizni a karácsony mekítségét és lényegét a modern korban?
Sokszor halljuk, hogy mondjuk manapság ezt, hogy jaj, azok a régi szép idők. Vagy karácsonykor ezt mondogatjuk, hogy jaj, azok a régi szép karácsonyok. Minél idősebbek vagyunk, annál inkább érezzük, hogy mennyire változik minden. Az ünnepeink, az ünneplésünk, a karácsonyunk, de legfőképpen mi magunk változunk. Ma sokszor szóba kerül az, hogy mennyit kell loholni a karácsonyi előkészületek rendjén. Valaki így mondta, a nagy karácsonyi készülés közben nem jut időm arra, hogy felkészüljek a karácsonyra. Más így fogalmazott, mire mindennel elkészülök, teljesen kikészülök. A problémát az okozza, hogy miközben kétségbe esetten igyekszünk a külsőségek rutinszerű betartására, elsikkad a lényeg. Az, hogy miért is ünneplünk egyáltalán. Ne felejtsük el, karácsonykor a megváltó, Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Azt, hogy az ige testé lett, hogy a láthatatlan Isten ember formájában eljött közénk. Én tudom, hogy most egy kicsit bombasztikusan hangzik, amit mondok, de nem tudom másképp mondani. Karácsony azért van, mert Isten kivette a szívét, és beletette a betlehemi jászolbölcsőbe. Ha számunkra nem ő van a középpontban, olyanok vagyunk, mint a kosár, aminek kiszakadt a közepe. A lényeg kiesik. Lehet akkora karácsonyfánk, hogy az eget érje. Villoghat rajta 1 millió színes égő. Legyen a karácsonyfa alatt a világ legtöbb pénzéért megvásárolt, csillogó-villogó ajándék. Legyen bár asztalunkon a legfinomabb falat. Szóljon reggeltől estig a Last Christmas. Ha nem tudunk a pásztorok és bölcsek módjára leborulni Jézus előtt, nem lesz igazi karácsonyunk.
Lelki pásztor úr, miben változtak meg az ünnepi szokások napjainkban, mit tartunk meg a régi hagyományokból, és mi az, ami eltűnt?
Nem tudom, hogy hol milyen ősi hagyományok élnek még, hogy milyen változáson mentek keresztül, és milyen új szokások honosodtak meg. Ha azt mondom, hogy kihalt a kántálás, vagy kihalt a betlehemezés, akkor akár egy tucatnyian is betelefonálhatnak ide a rádióba, hogy elmondják, de hogy halt ki, náluk még mindig megvan. Csak arról beszélhetek, amit tudok. Maros Szent Királyon például már régóta nem járnak a kántálók házról házra. Viszont több csoportban felkeresnek bennünket, a lelkészi családot. Jönnek a presbiterek, aztán másik csoportban az énekkari tagok, jönnek a fiatalok. Ezek gyönyörű, megható alkalmak. Olyan kár, hogy sokan nem is tudják, hogy milyen szép tud ez lenni.
Beszéljünk most arról is, hogy mennyire van még jelen a vallásos aspektus a mai karácsonyokban, és hogyan változott a karácsony spirituális megélése.
Családja válogatja, hogy ez a vallásos aspektus mennyire maradt meg. Családja válogatja, hogy mennyire őrzik a vallásos lényegét is a karácsonynak a külsőségek mellett. Református lelkipásztorként sajnos elmondhatom azt, hogy egyháztagjaink többsége, mintegy 70%-a karácsonykor sem jön el a templomba. Évekkel ezelőtt egyszer megkérdeztem a vallásórás gyerekeket, hogyan ünneplik otthon a karácsonyt. Megdöbbentem azon, hogy szinte egyikük sem említette, hogy a karácsony falat megállnak és imádkoznak, hogy elénekelnének akár csak egy karácsonyi éneket is. Mikor megkérdeztem, hogy mit tesznek akkor egyáltalán, a válasz ez volt, hát nekirontunk az ajándékcsomagoknak. Egy valaki mondta el, hogy a nagy tatája felolvassa a Bibliából Jézus születésének történetét, de ezt mindenki unja. És amikor hozzáfog a nagy tata Bibliát olvasni, akkor az édesanyja mindig kimegy a szobából. Amióta ezt nekem így elmondták a gyerekek, azóta nem kérdezek már ilyesmit. Csak tanítgatom, hogy mit is kellene tenni ahhoz, hogy a karácsony arról szóljon, amiről szólnia kell. Ám a karácsonyi ajándékozás, ha eltorzult formában is, de amíg létezni fog, mindig emlékeztetni fog a pásztorok és a bölcsek ajándékára. A karácsonyfa, ha némán is, de mindig emlékeztetni fog a fiatalon meghalt Jézusra, aki értünk adta életét. Ezt nem lehet kitörölni, bár a kommunizmus idején már volt próbálkozásra, amikor karácsonyfát téli fának nevezték át, és az egész ünnepséget karácsonyról áttolták december 31-ére.
Hogyan élték és hogyan élik meg az egyedülállók vagy a magányos emberek a karácsonyt régen és ma, illetve mit tehetünk azért, hogy senki ne maradjon egyedül az ünnepek alatt?
Ha fáj a magány, akkor az karácsonykor még jobban fáj. Bár csak eljutna sok-sok magányos emberhez most az üzenetem. Hallják meg a magányosok, nincsenek egyedül. Jézus neve, ahogy őt az angyal nevezi, az Immanuel, magyarul ezt jelenti, velünk az Isten. Ő nagy útat tett meg, hogy velünk legyen. A mi részünk egy rövid út csupán, hogy ezt átélhessük, hogy nem vagyunk egyedül. Csak egy kicsi utat kellene megtenni. úgy szeretném a szívére kötni az embereknek, hogy a magányos ember mozduljon ki végre otthonról, jöjjön el a közösségbe, a templomba, a gyülekezetbe. Még akkor is tegye ezt meg, hogyha már 20 vagy 30 éve nem lépett be egy templomnak az ajtaján. Másrészt, mit tehetünk mi a magányosokért? Nos hát nekünk is van tennivalónk. Ha tudjuk azt, hogy a szomszédunkban van magányos ember, kopogjunk be hozzá Jézus nevében. Az a baj, hogy megszoktuk, hogy az intézmények mindent elintéznek helyettünk. Karácsony azonban azt üzeni, mozdulj meg, ne várj az intézményekre. Mozdulj meg, mint a pásztorok, indulj el, mint a bölcsek.
Mennyiben változtak az ajándékozási szokások? Régen mit ajándékoztak egymástak az emberek, és hogyan értékelték ezeket?
Régebb is odafigyeltek arra, hogy ne csak az asztalra, hanem a karácsonyfa alá is kerüljön valami, főleg a gyerekeknek. Sokkal szerényebb ajándékok kerültek a fa alá, mint ma, de ezek beszerzése, előkészítése időigényesebb volt, nem lehetett mindent csak úgy megvásárolni. Édesapáméknál falun a múlt század 40-es éveinek a végén, az 50-es éveknek az elején a nagymamám által készített meleg ruhanemű volt az angyalfia. De örvendeztek a gyerekek annak is, ha csomagban alma és dió volt. Gondoljuk csak el, karácsonyra már a legtöbb pincéből elfogyott már az alma. Mekkora szenzáció volt, ha a karácsonyi csomagban mégis volt egy mosolygó piros alma. Városon bizonyára gazdagabb és értékesebb ajándékok kerülhettek a fa alá, mint falun. Az 50-es években értékes ajándéknak számított a töltőtól. Városi gyerekek talán játékot is kaptak, már annak idején is. Én magam már városon nőttem föl, mi a 70-es években igen gyakran vagy legtöbbször már játékot kaptunk. De emlékszem, hogy egy-egy gyerekkori pajtásom sokkal szerényebb ajándéknak örülhetett. Ha akkor kérdezgettük egymástól, hogy ki mit kapott, bizony volt olyan, aki annyit mondott el, hogy kapott egy pár új zoknit, egy új pizsamát és tanszereket. Ilyen is volt, még a 70-es években is.
Ma az ajándékok mintha nagyobb hangsúlyt kapnának. Hogyan hat ez az ünnep valódi lényegére?
Újra-újra emlékeztetnünk kell arra mindenkit, hogy a karácsonyi ajándékozásnak bibliai gyökerei vannak. Karácsony lényege az, hogy Isten ajándékot adott nekünk a saját szívét. Ebből következik az, hogy bennünk is megmozdul valami. Ajándékozni szeretnénk. Szeretnénk megajándékozni azokat, akiket szeretünk. A bibliai bölcsek felkeresik a gyermek Jézust, és ajándékot visznek neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Azért is nevezhetjük őket bölcseknek, mert tudták, hogy mit ajándékozzanak. A mi nyomorúságunk az, hogy sokszor nem tudunk jó ajándékozók lenni. Nem tudjuk, hogy mit ajándékozzunk. Gondoljuk például arra, hogy milyen nehéz a gazdagoknak, akik így töprengenek karácsony előtt magukban. Jaj, mit vegyek, jaj, mit ajándékozzak neki, hiszen mindene megvan. A szegényeknek se könnyű, mert ők valóban keveset költhetnek ajándékra. Egy kedves asszony így panaszkodott. Az idén már a negyedik nyakkendőt veszem a férjemnek, de még az első hármat sem látta rajta. Nagy nyomorúságunk az is, hogy a karácsonyi ajándékozásból potlachot csinálunk.
Potlachot? De mi is az a potlach?
Ez egy nagyon érdekes szokás, ami Dél-Amerikában terjedt el. Évszázadokkal ezelőtt Dél-Amerikában az indiánok és a feketék kis elhatárolt falvakban éltek egymás mellett. Időnként hajba kaptak valamin, és megtámadták egymást, gyakran egyik falu lakói lemészárolták a másik falunak a lakóit. De jöttek a jó keresztény misszionáriusok, és arra tanították őket, hogy szeressék egymást, és hogy öldöklés helyett inkább vegyenek egymásnak ajándékot, keljenek egymás a versenyben, a szeretetben, az ajándékozásban. Így született meg ezeknek a régi dél-amerikai indiánoknak és feketéknek az a szórakozása, amit ajándékozási versenynek, az ő nyelvükön potlachnak hívtak. Ez abból állt, hogy az egyik falu lakói átküldtek a másiknak egy csomó ajándékot, azok pedig viszonozták azt. Igen ám, de a megajándékozottak úgy érezték, nekik kötelességük drágább, értékesebb ajándékot visszaküldeni, és a játék elkezdői ezt el is várták. Erre aztán még többet kellett adni nekik is. Végül aki kevesebbet adott, azt a másik falu megtámadhatta, mert feljogosítva érezte magát arra, hogy most újra támadjon, és akkor kezdődött a háború előről. Egy fodrásznő ismerősünk mesélte. Karácsony után ott ül két nő a műhelyében. Készülnek szilveszterre. És az egyik sírva, zokogva mondja a másiknak. Képzeld, hogy megalázott a férjem. Kétszer olyan drága ajándékot vett, mint amilyet én tudtam venni neki. És sírt és zokogott a búra alatt. na ez a potlak. Amikor kétségbe esetten igyekszünk, hogy ajándékozásban túl szárnyaljuk egymást. Erre mondta az egyik magyar humorista, itt ma a szeretet ünnepe lesz, ha beledöglünk is.
Mi tehát a megoldás?
Személy szerint természetesen nem vagyok ellen az ajándékozásnak, hiszen bibliai gyökerei vannak. Ma is él bennem az az öröm, amit életem első karácsonyán éreztem. Szép ajándékot kaptam, pontosan azt, amit megálmodtam, amit elképzeltem. De nem magának az ajándéknak örültem igazán, hanem annak a szeretetnek, ami kézzel foghatóan ott vibrált körülöttem. A legtöbb, amit adhatunk, az saját magunk, a szeretetünk. Egy-egy asszony bizonyára jobban örülne 300 szegfűnek, mint egy méregdrága bundának, ha a régi szeretettel, a régi csókkal, a régi békességgel kapja. Természetesen vigyáznunk kell, hogy ebből is gúnyt ne üzzünk. Egyszer valaki azt mondta, kiszámoltam, hogy a karácsonyi költségvetésemből mindenkinek csak egy ölelésre jut. És azt találta ki, hogy gyerekeinek, családjának semmiféle ajándékot nem vásárol, körbetekerte magát egy piros szallaggal, beült a karácsonyfa alá, és várta, hogy megérkezzen a család, felkapcsolják a villanyt, és örüljenek neki. És egy kicsit csodálkozott azon, hogy nem volt teljes az öröm, amikor őt találták meg ajándékként a karácsonyfa alatt. Persze szerették egymást, és nevettek végül az egészen. És természetesen eljöhet az az idő is, amikor nem lesz pénz ajándékvásárlásra. A szeretet azonban találékony. Ha igazán szeretünk, tudunk örömöt szerezni kevés pénzből is.
Van-e emlékezetes történet vagy esemény a régi karácsonyokról, amely megmutatja, hogy mennyire volt más akkor az ünnep?
Ami magyar íróinknak a legjava, de nem csak a magyar írók legjava. Aki igazán nagy írónak számított, az mind megírt valamilyen megható karácsonyi történetet. Nagyon-nagyon sok ilyet ismerhetünk mindannyian. Gondoljunk a Nobel-díjas Selma Lagerlöf történeteire, a Krisztus legendákra. Gyönyörű szép a története a csendesély születésének is. Számomra mégis az egyik legelgondolkodtatóbb történet az, amit még gyermekkoromban hallottam egy karácsonyi prédikációban. Ez egy első világháborús történet, mely szerint valamikor a tomboló öldöklés közepén, karácsonykor, hirtelen abba maradt a lövöldözés. A nagy csendben az egyik lövészárokból egy szépen feldíszített karácsonyfát emeltek a magasba. Válaszul a másik lövészárokból felhangzott a csendesély. Ezt követően a két lövészárokból előmerészkedtek az egymással harcoló felek katonái. Megölelték, megcsókolták és megajándékozták egymást. Gyerekként nagyon meghatott ez a történet. Tinédzserként azonban már megkérdőjeleztem a történet hitelességét, arra gyanakodtam, hogy ez csak amolyan hatásvadás sztori, amit csak prédikációban lehet hallani, és aminek semmi valós alapja nincsen. De legyőztem magamban a lázadó és kételkedő és cinikus kamaszt, és utána jártam ennek a történetnek. Kiderült, hogy több visszaemlékezés is tanúsítja, hogy 1914 karácsonyán különböző frontszakaszokon ugyanaz a csodálatos esemény játszódott le. Az egymással harcoló felek tűzszünetet kötöttek. Átmentek az ellenséges lövészárokba, megajándékozták egymást, szuveníreket adtak egymásnak. A valós események alapján Fegyverszünet karácsonyra címmel 2005-ben egy megragadó játékfilm is készült. Aki szereti a szép emberi történeteket, az ne hagyja ki ezt az alkotást. A filmet nézve talán elgondolkodhatunk rajta. Vajon nem az a bajunk, hogy karácsonykor mi is előmerészkedünk a lövészárkainkból, ahogy egy régebbi sláger mondja, 3 napig jók vagyunk, sőt emberségesek. Aztán kezdődik újra a harag, az irigység, a gyűlölködés. És van még valami, ami ez az 1914-es régi történethez kapcsolódik. Ugye az első világháborúban, ha egy napig is, de hallgattak karácsonykor a fegyverek. Mi van ma? Mi történik ma? Ukránok és oroszok most már 3. éve megállás nélkül ölik és gyilkolják egymást. Jól értsük meg, olyan emberek gyilkolják és ölik egymást, akiknek az anyanyelve alig különbözik egymástól, ahol minden családban van ukrán és van orosz is. Nem különböznek egymástól, és nem tudnak békét kötni. Jobban szeretik az öldöklést, a gyilkolást, pedig keresztények mindannyian ortodox módon imádják az Istenüket.
Veres úr, mit tanulhatunk a régi idő karácsonyából, amit a mai világban is érdemes lenne megőrizni, vagy visszahozni?
Én már egy olyan világban nőttem fel, ahol a karácsonyfállítás, az ajándékozás fontos mozzanattá vált a karácsonyi ünneplésnek. Én magam is inkább csak olvasás élményeimből tudom, hogy dédapáim vagy ükapáim idején karácsonykor még nem adtak egymásnak ajándékot az emberek, de már karácsony előtt, az adventi időszak idején megbékélt a szomszéd a szomszéddal. Paroláztak a kis kerítés fölött, szépen kitisztították a szobákat, a képkeretek mögé fenyőgaljakat tűztek, és minden szentséges és békességes volt. Ez az, amit igazán meg kellene tanulni a régiektől, ez a szentséges és békességes, nyugodt, nyugalmas karácsonyt.
Milyen irányba változhat meg a karácsony az elkövetkező években?
Emberileg nézve ugye bármi megtörténhet velünk. Visszatérhetnek a szép régi, nyugalmas és békés idők. De emberileg nézve, sötét változatok is számításba vehetőek. Akárhogy is nézem, sötét szellemi erők kavarognak ebben a világban, amelynek eredményeként érzéketlen emberek levizelik a karácsonyfát, még itt Marosvásárhelyen is, a főtéren. Jöhet olyan idő, amikor betiltják ismét a karácsony ünneplését. Volt már erre példa, és halljuk nagyon gyakran, nyugati országokban nem mernek már karácsonyfát állítani, mert úgy érzik, hogy ezzel megsértik azokat, akik nem hisznek Jézus Krisztusban. Megtörténhet, hogy éppen a sok gyalázatos magatartás miatt egy város vezetősége végül úgy dönt, hogy többé nem lesz karácsonyi vásár, többé nem lesz karácsonyfa. De a karácsony üzenete, a lényeg nem fog eltörlődni. Mindig lesznek olyan egyszerű emberek, akik a legsötétebb éjszakában is oda találnak Jézushoz, mint ahogy a betlehemi pásztorok is oda találtak. Ők nagyon egyszerű, tanulatlan, tudatlan emberek voltak. Olyanok, akik elől kitért mindenki, mert rettegtek és féltek tőlük. És mégis egyszerű emberként Jézushoz találtak, a sötét betlehemi éjszakában, és egészen más emberként tértek haza. És mindig lesznek olyan tanult, művelt emberek is, akik lehet, hogy életük folyamán ide-oda elkavarodnak, de egy tévút után a heródesek ármánykodása ellenére is megtalálják Jézust, és meglátják Jézusban a megváltót. Az elmúlt 2000 esztendő alatt nagyon sok hasonló dolog történt már. A karácsonynak a megszüntetése, elfelejtetése, és ez nem sikerült. Az elmúlt 2000 év elegendő bizonyíték és biztosíték arra, hogy a karácsony igazi lényegét nem lehet majd eltörölni.
Lelki pásztor úr, hogyan érhetjük el, hogy a karácsony valóban a szeretetről, a kapcsolódásról és a közös élményekről szóljon, függetlenül attól, hogy régi vagy modern szokásokat követünk?
Így jutunk el most a lényeghez valójában, hiszen ezt keressük. Hogyan juthatunk el oda, hogy a karácsony a szeretetről szóljon, ne csak a bevásárlásról. Hogy a karácsony az a közös élményekről is szóljon, és ne csak arról, hogy gyorsan túljussunk egy olyan ünnepen, ami előtt nagyon sokat kell loholni. Hogyan érhetjük ezt el? Hadd mondjak el példázatként egy történetet, ami egészen friss, egészen a közelmúltban történt. Pár héttel ezelőtt egy amerikai gasztrovlogger, vagyis egy olyan személy, aki kis filmeket szerkeszt arról, amiben egy közismert ételt elkészít, arra vállalkozott, hogy a kamerák előtt elkészíti a magyarok egyik ikonikus eledelét, a csirkepaprikást. Lépésről lépésre mutatta és magyarázta, hogy mit miért tesz, hogy elkészüljön ez a csodálatos magyar eledel, a csirkepaprikás. Főzés közben azonban egyszer csak azt mondta: igaz, hogy az eredeti recept nem írja elő, de szerintem ízletesebb lesz ez az étel, ha paradicsompürét is teszek belé. A paradicsom az olyan az olaszoknak az eredele, de hát az olaszoknak is piros-fehér-zöld, a magyaroknak is piros-fehér-zöld az ászlaja, mehet a paradicsompüre is a csirkepaprikásba. Bele is tette. Aztán így folytatta: az eredeti recept szerint most a tejföl következne, de én már évek óta nem keverem a tejet a hússal, tehát a tejfölt én most kókusztejjel pótolom. Elkészült az étel, és eljött a kóstolás pillanata. Amint az amerikai szakácsmester, ez a gasztroblogger, megkóstolta saját főztjét, előbb elfintorodott, aztán öklendezni kezdett, majd eltorzult arccal megállapította, hogy a magyar csirkepaprikás a legborzasztóbb eredel a világon, és a magyarok a legőrültebb nemzet az egész földkerekségen, hogy ezt szeretik. Remélem, kedves rádióhallgatók, hogy érthető és világos a hasonlat. Tehetünk mi a karácsonyi ünneplésünkbe bármit. Ha nem a mennyei receptet követjük, akkor csak kikészülünk az ünneptől, és a végén csak ennyit mondunk, na ezen is túl vagyunk végre. Isten azonban a szívünket kéri. Ez az ő mennyei receptje. Azért kéri, mert csak ő tudja megtölteni szeretettel, békével és megbocsátással, és az ebből fakadó igazi mennyei örömmel. időnket kéri, odafigyelést kér. Éppen az a baj, hogy a szívünket adjuk nehezen, az időnket adjuk nehezen. Szívesen adjuk, könnyebben adjuk a pénzünket. De itt most többről van szó, mint a pénzünkről. A szívünkről, az időnkről, az odafigyelésről. Isten ajándéka nélkül a karácsonyunk ismét olyan lesz, mint a szívünk. Ideges és feszült. Vele lesz zamatos, áldott, békés karácsonyunk. Ezt kívánom minden kedves rádióhallgatónak.
Lelkész úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és ezt a páratlan ünnepi beszélgetést. Boldog karácsonyt!
Köszönöm én is, hogy ismét újra az összhang vendége lehettem. Azért érdekes ez a műsor, mert a címe is jelzi azt, hogy nekünk összhangban kell élnünk. Összhanggal a világgal, összhangban Istennel, összhanggal saját szívünkkel, összhangban a többi emberrel is. Nagyon-nagyon remélem, hogy bár most a mi beszélgetésünk itt lezárul, azért emlékezni fogunk arra, ami elhangzott. Nagyon remélem, hogy bár a beszélgetésünk lezárul, azért minden hallgató érzi, hogy az életünkre nem tekinthetünk olyasmire, valahogy úgy, mint ami örökre lezárult. Tekintsünk úgy az életünkre, hogy mindig történhet velünk valami új. Lehet, hogy éppen a mi beszélgetésünk nyomán valaki, aki már 20-30 éve nem járt a templomban, holnap vagy holnap után mégis elindul oda. Lehet, hogy valaki, aki 20-30 éve nem kapott ajándékot, mégis átéli, hogy nagy ajándékot kapott Istentől. Lehet, hogy valaki, aki 20-30 éve nem ajándékozott semmit, mégis a szívében érzi, hogy bőven van neki olyan, amit meg tud osztani másokkal. Kedves hallgatóm, jó, ha tudod, ha a templomba mégy ezeken az ünnepnapokon, oda hazamész, ott otthon leszel. A templomban ott vár téged az Atya és az Anya Szent Egyház, a te halhatatlan örök szüleid. Testvéreiddel leszel ott, akik örülnek neked, annak, hogy végre te is hazaérkeztél. Áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek!
Kedves hallgatók, ennyi férte az ünnepi összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Veres László református lelkipásztor nevében is. Elköszönök az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Áldott karácsonyt mindenkinek, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.